Ez itt a Venus Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával. Kevesen látnak bele jobban a mentális betegségek, a depresszió mindennapi valóságába, mint az, aki a rendrakásban, takarításban és egyúttal a kényszereiktől és függőségeiktől való megszabadulásban segít az ezzel élőknek, ráadásul ingyen. Fodor Barbara több mint 10 éve költözött New Yorkba, ahol fizikai fogyatékossággal és mentális betegséggel élők otthonát takarítja, Clean with Barbie néven pedig egy éve YouTube csatornát is működtet. Barbie a munkája során rengeteg különféle társadalmi státuszú, korú és élethelyzetű ember otthonát takarítja, ebben a Venus Projekt epizódban vele beszélgettünk. Szia Barbie, üdv itt a Venus Projektben, mesélj magadról, hogy honnan jössz, miért kezdtél bele a Cleaning with Barbie-ba, és hogy kerülsz New Yorkba, hiszen most is innen jelentkezel be hozzánk.
Igen, sziasztok, és köszönöm szépen a meghívást. Igen, jelen pillanatban New Yorkban élek, de én egyébként egy székesfehérvári lány vagyok, és lány, nő, hogy is nevezzem magam. 10 évvel ezelőtt érkeztem az Egyesült Államokba, és akkor én még az ex-barátommal jöttem nyilván azért, hogy ezt az amerikai álmot, ezt mi is érezhessük, és megpróbáljuk, de aztán teljesen másképp alakult, mint ahogy eredetileg terveztük. Egy pár évet akartunk magunknak itt adni, összegyűjteni egy kis pénzt, és aztán hazamenni és elkezdeni otthon az életünket. De itt különmentek az útjaink, és én megismerkedtem a jelenlegi párommal, akit a férjemként emlegetek, de egyébként nem a férjem még. és aztán szépen lassan ugye jött a család, és a második gyermek, amikor megszületett, akkor találkoztam ezzel a tevékenységgel, ezzel az extrém takarítással, és mivel tapasztalatom van a takarításban, illetve a mentális problémákkal is, ezért úgy gondoltam, hogy na ez valami olyasmi, amit én tudnék csinálni, és élvezném, és megtalálnám a saját utamat. Úgyhogy ez az egész Clean with Barbie, ez így indult egy 2020 debreceni estén, decemberi estén indult, és így született meg a Clean with Barbie.
Micsoda elszólás! Itt már említetted ezt az extrém takarítást, vagy ahogy sokszor fogalmazol a csatornádon is, hard cleaninget. Ez micsoda, miben különbözik egy sima takarítástól?
Hát ugye van a pipere takarítás, ami egy kis portörlés, akár mosás, de mindenképpen egy nagyon az állapotoknak a fenntartása. Az a sima takarítás. Viszont az én munkám, az extrém takarítás, az, amikor már a körülmények élhetetlenek és egészségtelenek. És beszélünk itt arról, hogy a tulaj, aki ebben él, mentálisan vagy fizikálisan nagyon-nagyon nincsen jól, és ez odáig vezet, hogy a saját lakása rabjává válik, és élhetetlen lesz. És itt beszélhetünk, akkor belemehetünk abba, hogy milyenek ezek a körülmények, ahol igenis van egér, csótány, megpenészedett, rothadt étel, berothadt ruha, ürülék, döglött állat, ilyennel is találkoztam már, úgyhogy ezeket mind magába foglalja ez a jellegű takarítás.
A vállalkozásod mentális betegséggel és fogyatékossággal élőknek segít a takarításban. A fizikai fogyatékossággal élők esetében talán ez nem szorul magyarázatra, de a mentális betegségekkel, depresszióval élőknek miért lehet szüksége segítségre a háztartás vezetésében vagy a takarításban?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye az van, hogy az ember szeretné kontrollálni a saját agyát és a saját gondolatait és tevékenységeit. Viszont aki mentális problémával küzdik, mint mondjuk egy depresszió, egy ADHD és társai, ott nagyon erősen az van, hogy az agy kontrollál minket. És ez párosul egy olyan, amit sokan csak úgy neveznek, hogy lustaság. De itt van néha lustaság is, de inkább az, amit láthatunk itt, hogy ezek az emberek már feladták. Jön egy trauma az életükben. Mondjuk elveszti a munkahelyét, vagy meghal egy családtag, vagy eleve van hajlam mentális problémákra. Valami történik az életében, és egyszer csak nem képes ellátni azokat a napi feladatokat, ami ahhoz szükséges, hogy a lakása élhető legyen. Nem viszi ki a szemetet, nem húzza le a WC-t, nem mossa ki a ruháit, nem törölgeti le a pultot főzés után, nem mosogat el. És először úgy kezdődik, hogy majd holnap. Ma nem, ma nagyon rossz napom volt, majd holnap. Eljön a holnap, majd holnap után. És ez együtt jár egy önmarcangoló érzéssel is, hogy nem igaz, hogy ezt nem tudod megcsinálni, de tényleg nem tudja megcsinálni. Saját magát utálja, saját maga ellen kezd el lázadni. Tudod, mit már csak azért sem csinálom meg. Szóval, hogy egy olyan, nem is tudom, egy olyan örvénybe kerülnek be, amiből nem tudnak kijönni. És onnantól kezdve eluralkodik az a káosz és az a jelenség, ahol én segíteni szoktam, és az az igazság, hogy ezek az emberek már ilyen jellegű koszban és kuplerájban nem tudják elkezdeni, ezért kérnek külső segítséget. Nem tudják, hogy álljanak neki.
Milyen pozitív hatása lehet annak, hogyha te nekiállsz viszont? Tehát az, hogy te egyszer kitakarítasz utánuk, mert hogyha jól értem, ez tényleg egy ilyen egyszeri dolog, mennyiben változtathatja meg az életüket, akár hosszú távon is?
Itt nem biztos, hogy egy teljesen pozitív jelenségről fogok tudni nektek beszámolni, mert én mindig azt mondom, ha segítek 20 embernek, 18 vissza fog esni, viszont 2 meg fogja becsülni, és tényleg változtatni fog. De mindenképpen a pozitív hatás az én segítségemnek az, hogy lekerül róla az a teher. És amikor körülnéz egy tiszta lakásban, akkor nem arról van szó, hogy na most ennek neki kell állnom a nulláról, hanem az egy normál állapotú lakás, és fent kell tudnia tartani az állapotokat. Bocsánat, köhögni fogok. és sokkal könnyebb fenntartani a rendet, mint maga a rendet megteremteni egy olyan állapotból.
Szerintem az is figyelemre méltó, hogy olyan munkát végzel, ami klasszikusan nőinek titulált, de mindezt piaci alapon és a takarító nő sztereotípiák nélkül. A környezeted mit szokott reagálni, amikor elmondod, hogy mit dolgozol?
Most egy kicsit több témát is fogunk érinteni. Nagyon-nagyon érdekesek a reakciók. Nyilván, amikor azt mondom, hogy extrém takarító vagyok, akkor mindenkinek a kíváncsiságát felkelti, hogy itt valójában miről van szó, és amikor megmutatom esetleg a képeket, vagy a videómat, akkor teljesen el vannak hűlve, hogy úristen, és ezt te tényleg megcsinálod, és kérdezgetnek a szagokról, az állapotokról, hogy én hogy érzem magam, és hogy tudom megcsinálni, hogy van hozzá gyomrom. És van egy nagyon vicces történetem, mert ugye, hogy én a TikTokon is jelen vagyok, és szoktam feltölteni mindenféle videót, először ugye a takarítás videókkal kezdődött, de aztán utána egy picit mutogattam a New York-i életből, és két pasi jött a videóm alá, és az egyik így kérdezte, hogy amúgy ez ki? Egy nagyon-nagyon lenézően, és jött egy másik pasi kommentel talál, hogy ugyan ki lenne egy coach, egy influencer. Szóval, hogy tipikusan leírtak, mint nőt, és hát én bevágtam egy pár részletet a videóimból, ahol éppen az ürüléket merem ki a WC-ből, és nagyon-nagyon nehéz zsákokat emelgetek, meg tényleg bemutatom az igazi arcát ennek a takarításnak. Mondom sem kell, hogy soha többet nem jöttek vissza, de még elnézést sem kérni. Igen, valahol egyébként azt veszem észre, hogy a férfiak ilyen farokméregetésbe kezdenek bele velem szemben. Jaj, láttam én már ennél durvábbat. Szóval, hogy egy ilyen teljesen értelmetlen dologba megyünk bele, hogy nem is értem, hogy miért érzik azt, hogy egy nővel szemben, hát hogy is fogalmazzak, nekik tudatniuk kell azt, hogy én még nőként sem tudok egy ilyen kemény munkában helytállni, mert ő már látott ennél durvábbat. Valahol egy kicsit ilyesmit érzek a férfiaknál. Meglepődnek rajta egyébként. Meglepődnek. De nem csak nők, vagy nem csak férfiak, nők is, mindenki, amikor ezt, és egyértelműen sokan nem tartanak normálisnak, ezt már többször tudatták velem, hogy nem normális, amit csinálok. Nőismerőseim mondták, hogy ők nem értik, hogy én ezt miért csinálom. Tényleg, sokszor azt veszem észre, hogy az embereknek ez nagyon furcsa, és aztán visszatérve az önkéntes részére, így van, én ezekért a munkákért nem kérek pénzt. Viszont azt mindig is tudtam, hogy én ezt a munkát ezt hosszú távon szeretném csinálni. Én nagyon szerettem volna, amit ma már elértem, hogy ez a munka az én fő állásom, és ugye van nekem az én kis harmadik gyermekem, a YouTube csatornám, ami számomra nagyon-nagyon fontos, mert tényleg egyedül a nulláról építettem fel, és ez mindig büszkeséggel tölt el, és nekem innen van bevételem, illetve van olyan, hogy szponzor cégekkel tudok együtt dolgozni, ami lényegében nem szponzoráció, hanem ez az eladásról szól, hogy nekik minél több bevételük legyen, viszont ebből én is tudok profitálni, nem szeretem szponzorációnak nevezni, mert ez nem az. És én itt ezáltal a YouTube bevételből és a cégek által kapott fizetésből tudom fenntartani. Egyrésztről, ami a legeslegfontosabb, ugye a mi privát életünket, ugye férjel, két gyerekkel, és aztán ezt a munkát, ezt a tevékenységet, hogy ezt tényleg főállásban tudjam csinálni. Nem kimondottan találkoztam lenézése abban a szempontból, hogy én csak egy takarítónő vagyok, és azt hiszem talán azért, mert valahol ez mégis több, mint egy sima takarítás. Szóval, hogy ez már azért együtt jár egy tényleg egy csatornával, amihez szintén ugye szükséges más tudás is idézőjelbe, hogy azért egy több feladatot töltök be, nem csak a takarítást. De egyébként meg megmondom nektek őszintén, hogy régebben ez nagyon-nagyon frusztrált, és pont tegnap készítettem egy olyan videót a TikTokra, ahol az a lényege, hogy régebben, amikor gyerek voltam, azzal ijeszgettek, hogy én takarítónő leszek, és valóban takarítónő lettem, csak egy kicsit másabb értelemben, mert hogy azt tudni kell rólam, hogy én szörnyen rossz tanuló voltam, és vagyok a mai napig, szóval, hogy nem tudok leülni, és nem tudok tanulni, és kínszenvedés, és emiatt nyilván nem jutottam tovább, nincsen, nem vagyok mondjuk egyetemet végzett ember, de még egy érettségim sincs, ez van, ezzel meg kell barátkoznom, viszont mindig erős volt bennem az, hogy akkor is azt mutassam, hogy nem vagyok az, aminek gondoltatok, és ma meg már büszkén vállalom azt, hogy takarítónő vagyok, mert ezt élvezem, és szeretem csinálni, és tényleg ez nem az a sima takarítás, ez egy meghökkentő takarítás. Úgyhogy így nem, és bárki ezzel bántana, vagy valahogy is felhozná, akkor nem éreznék miatt a szégyent.
Nagyon tetszenek azok a kifejezések, amiket használsz, mint mondjuk az extrém takarítás is, olyan ne teszi, mint a sportból, az extrém sportba is egy ilyen felugrás. Említetted, hogy neked is volt tapasztalatod mentális betegséggel is, illetve hogy a takarítással korábban is foglalkoztál, teljesen más szinten. Arról egy kicsit tudnám mesélni, hogy személyesen és szakmailag is, hogy jutottál el idáig?
Én 21 éves voltam, amikor nekem volt egy nagyon-nagyon rossz kapcsolatom, és ott az én akkori párom hát alkohol problémákkal küzdött, idősebb volt nálam 10 évvel, és én nagyon szerelmes voltam, ő pedig belém kevésbé, és közben még ugye rájött ez az ivás is, és én nagyon-nagyon féltékeny voltam abban az időben, egy munkahelyen dolgoztunk, és adott is rá okot, hogy féltékeny legyek, mert közben ott szemezett egy másik nővel, és az engem annyira hát padlóra küldött, hogy depressziós lettem. Tényleg az volt, hogy nem tudtam enni, nem tudtam aludni, sírtam, az agyam teljesen ellenem fordult, olyan képek játszottak le az agyamban, ahogy már éppen megcsal, vagy szóval, hogy mindent megtett az agyam, hogy ne érezzem magam jól, és ne jöjjek ki ebből az állapotból, és akkor hát mit kell ilyenkor csinálni, el kell menni egy pszichiáterhez, és beszélgetni kell vele, és akkor majd ő megoldja ezeket a problémákat, és megmondom őszintén, hogy én ott akkor nagyon-nagyon nagyot csalódtam a pszichiáterben, és most nem akarom a pszichiátereknek a munkáját leírni, mert nyilván segítség sok embernél az ő munkájuk, viszont azt gondolom, hogy valamikor talán egy olyan problémát is gyógyszerrel szeretnének megoldani, amihez nem kéne gyógyszer. Viszont a gyógyszeripar nagyon szépen pörög, nagyon sok pénzt hoz, úgyhogy megvan adva, hogy igen, ő depressziós, úgyhogy adjunk neki gyógyszert. Velem sem volt másképp, holott én most már tudom a 34 éves eszemmel azt, hogy nagyon-nagyon fel kellett volna tárni éveket bennem az életemből ahhoz, hogy kiukadjunk oda, hogy egy 24 vagy 21 éves lány miért jut el az öngyilkosságig. Ez lett volna a fontos, nem pedig az, hogy gyógyszert. Én elmondtam neki azt, hogy nagyon rossz a kapcsolatom az én jelenlegi pár, vagy az akkori párommal, ugye a múlt időben beszélünk, és hogy nem tudok kijönni ebből, és nagyon féltékeny vagyok, és soha nem felejtem el a szavait, azt mondta, hogy vagy így, vagy úgy, de majd lesz valahogy. És én nem gondolom azt, hogy ez egy pszichiátortől egy magánpraxisba 10 000 forintért egy megfelelő válasz egy olyan 21 éves lánynak, aki ott sír a kanapén. Kaptam erős gyógyszereket, antidepresszáns, nyugtatót, szedtem őket, hol szedtem, hol nem. Valahol nem tudtam elfogadni azt, hogy, és a mai napig így vagyok vele, ilyen gyógyszereket nem tudok elfogadni, és nem tudom őket bevenni, nem mintha ma már szükségem lenne rá, de majd elmondom, hogy miért mondtam ezt így. És nem tudtam elfogadni azt, hogy ilyen gyógyszereket kell szednem, és volt egy idő, amikor nem szedtem, viszont mindig kiváltottam és gyűjtögettem ezeket a gyógyszereket, és egyik nap volt egy nagyon nagy veszekedésünk az akkori párommal, és azt mondtam, hogy na jó, akkor ez elég volt, ezt nem tudom tovább csinálni, vagy így, vagy úgy, legyen vége, én most beveszem ezt a csomó gyógyszert, és akkor vagy elalszok, vagy meghalok, bármelyik jó most már, és hát nem haltam meg, nem kellett hála Istennek gyomormosásra sem menni, viszont akkor ott volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy na ezt én nem csinálom tovább, szóval, hogy itt most vagy én magam jövök ki ebből a helyzetből, és küzdök meg a saját agyammal, vagy úgy látom, hogy senki nem fog tudni segíteni. És amit mondtam, hogy miért ellenzem ezeket a gyógyszereket, mert valahol mindig azt érzem, hogy ezek drogok. Mert függőséget okoznak, ez nálam is megvolt, hogy amikor nem szedtem a gyógyszert, akkor elvonási tüneteim voltak. És valószínűleg most is nálam az van, amit nem vizsgáltattam ki, egy ADHD, egy figyelemzavar, ezért van az, hogy az agyam mindenfele van mindig, de nem tudom rávenni magamat, hogy én mondjuk egy gyógyszert szedjek erre, mert onnantól kezdve azt érzem, hogy az már nem én vagyok, hanem az egy gyógyszer által lévő valaki. Úgyhogy ilyen szinten tapasztaltam meg, és aztán a takarításra visszatérve, hogy amikor 10 évvel ezelőtt én megérkeztem ide az Egyesült Államokba, akkor nyelvtudás nélkül, és mindenféle tudás nélkül az első hely, ahova mehetsz, az a Borópark, a ortodox zsidó házakba, kóser házakba, ahol el lehet kezdeni takarítani, és ott kezdtem, ott találkoztam először így a takarítással, mint munka. Úgyhogy volt tapasztalatom, ismertem az itteni tisztítószereket, úgyhogy úgy voltam vele, hogy na akkor ebbe vágjunk bele, mert azt hiszem, hogy minden adott az életemből ahhoz, hogy segítségére tudjak lenni az olyan embereknek, akik azon a szinten vannak most, ahol én voltam egykor. Persze az én házam nem nézett ki, nekem teljesen másban jött ki.
Honnan tudtál egyáltalán arról, hogy van ez a piacérés? Amikor végeztél a takarításon, megszülettek a gyerekeid, nekem, hogyha ebben a helyzetben lennék, sem jutna eszembe, hogy akkor elkezdek önkéntes alapon mentális egészséggel küzdő embereknek takarítani.
Igen, hát ez úgy indult, és innen jött a csatornának az ötlete is, hogy legyen. Nézegettük a YouTube-on a videókat, és nagyon sok feljött. Nyilván van olyan is, aki éppen vadászik, halászik, megsüti, de nem abba kezdtem bele, hanem nem titok. Auri Katarinának, ugye nagyon sokan ismerik az ő nevét, a videójával találkoztam először, ahol láttam ezt az extrém takarítást, és én nekem mindig is tetszett az, amikor egy olyan állapotban, ami wow, lesz egy olyan, hogy wow, és én ezt imádtam, én sose éreztem komfortosan magamat abba a takarításba, ahol a fehér konyhapultot letörlöm, és ugyanolyan fehér maradt, hogy az nem kihívás. És néztem a videóit, és azt mondtam, hogy na ezt én tudom csinálni, és én ezt akarom csinálni, és ez engem örömmel töltene el. És ennek most már másfél éve, kicsit több, mint másfél éve. Így jutottam el ehhez a munkához.
Az egyes emberek problémáin túl arról is sokat elmondhat egy ember otthona, hogy hogyan áll a társadalom és a mindenkori politika a mentális betegséggel vagy fogyatékossággal élő emberekhez, vagy hogy úgy amúgy hogy állunk egymáshoz. Nyilván ilyen szempontból az Egyesült Államok és azon belül New York és Magyarország nagyon különböző. De mik azok a jelenségek, legyenek ezek akár társadalmi vagy politikai jelenségek, amikkel nagyon gyakran találkozol?
Ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, mert megmondom őszintén, hogy találkoztam ilyen társadalmi réteggel is, olyan társadalmi réteggel is. Hogy a kormány, vagy a politika, vagy bármely felsőbb hatalom mennyire segít, illetve nem segíti az embereket, ahogy említetted is, Magyarországon és az Egyesült Államokban ég és föld. Viszont amit... nem orvosi szemem miatt, nyilván nem vagyok orvos, de amit az egészségügyben látok, az viszont teljesen egy és ugyanaz, amiről beszéltem, hogy elmész Magyarországon a pszichiáterhez, biztos, hogy gyógyszert fog felírni. Az Egyesült Államokban ez ötszöröse. Biztos, hogy még be se lépte az ajtón, már gyógyszerrel fog kezdeni. Ahogy mondtam, nagyon jó pénz van benne. Hülyék lennének nem kihasználni. Politikailag, amit én tudok erről nyilatkozni, itt van olyan rendszer, hogy te applikálhatsz, jelentkezhetsz House Lottery-re. Ez lényegében olyasmi, mint otthon az önkormányzati lakások, csak itt New Yorkban, ugye itt élek, nem voltam más államban, itt a magyar emberek összetennék a kezüket, ha ilyen önkormányzati lakásokat kapnánk. Itt most gondoljunk arra, hogy egy luxus épületben egy gyönyörű, szépen felújított lakást kapnak, elmondom nektek, hogy én nem élek olyan körülmények között, mint ahova ezeket az embereknek lehetősége adódik, hogy beköltözzenek. Szóval ilyen szempontból én azt gondolom, hogy egyébként nagyon is támogatva vannak. Viszont egyrésztről vannak olyanok, akik még mindig a 100 éves öreg lakásokban laknak, és valamiért nekik nincs lehetőségük kijutni, amit nem értek. Ennyire nem látok bele a rendszerbe, mert én nem használom ezeket a felületeket, amiket ezek az emberek, hogy bejussak egy ilyen programba. Azért mondtam, hogy mindenféle társadalmi réteggel találkoztam már, mert elvileg ugye azok az emberek kérik az én segítségemet, akik anyagilag nincsenek olyan helyzetben, hogy engem meg tudjanak fizetni, vagy nem csak engem, hanem egy bármilyen takarítót meg tudjanak fizetni. Viszont egyidejűleg jártam én már nagyon gazdag Kínából támogatott lányjal, aki a Wall Street-en lakik, és mégis úgy él, ahogy. Találkoztam programozóval, aki nem hiszem, hogy ezek titkok, sosem csináltam belőle titkot. Én mondtam neki, hogy segítek ingyen, és ő azt mondta, hogy fel is vehetem kamerával, amit csinálok, és a 2 nap múlva ő fizetett nekem $1000. És én azt gondolom, hogy ez rengeteg-rengeteg pénz. Szóval, hogy csak hogy lássuk azt, hogy valaki mennyire nem tud fizetni, és valaki pedig milyen rétegben mozog.
Mert hogy egyrészt nem csak az kell, hogy... tehát, hogy nem az a kérdés, hogy ki süllyed, hát ennyire mélyre, inkább az, hogy ki az, akinek van bátorsága ahhoz, hogy téged felkeressen, hogy egy aktív lépést tegyen azért, hogy jobbra forduljon az élete konkrétan.
akik az én segítségemet kérik, ők már nagyon-nagyon elkeseredett emberek. És akkor igen, igen, itt kapcsolódunk vissza az előző kérdéshez. A legtöbbször édesanyák kérik az én segítségemet, és itt igen benne van az, hogy a gyerekek így élnek ilyen környezetben. Ami nagyon-nagyon szomorú, és nagyon sokan elítélik őket, és én is azt mondom, hogy egy gyermeknek sem kéne, hogy így nőjenek fel. Itt olyan nőkről beszélünk legtöbbször, aki mondjuk bántalmazva volt a társa által. Nagyon sokan shelterből jönnek ki, egy csomó-csomó sebbel, és ott van, hogy gyerünk, akkor most ezt kezd, és csináld egyedül. Viszont még mindig azt mondom, hogy még mindig jobban vannak támogatva, mint otthon a magyar nők egy ilyen helyzetben. Legtöbbször ezeknek az embereknek nincs családjuk. Vagy, ha van család, a családtagjaik nem tudják, hogy hogy élnek. Mert a saját családtagjaikkal nem osztják meg azt. Inkább nem hívják meg őket, és egy idő után, amiről beszéltél, hogy teljes elszigeteltségben élnek. Mert többé nem hívnak át barátokat, viszont ugye a depresszió együtt jár azzal, hogy ők sem járnak ki, vagy együtt jár egy nagyon durva ellentéttel, hogy social médiában szereplünk, de úgy, hogy minden rendben van, csinosak vagyunk, rengeteget költenek ruhára, sminkre, és közben a belépsz a lakásába, nem tudod kinyitni az ajtaját. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a külvilágnak azt mutatja, hogy minden rendben van, otthon meg az van, hogy nincs rendben semmi. Igen, legtöbbször nőket látogatok meg, de kérte már férfi is a segítségemet, és ugyanez a szituáció, hogy egyedül van, nem áll olyan közel a családtagjaihoz érzelmileg, vagy ami történik, ugye, hogy meghal a legbiztosabb pont az életükben egy szülő, ami letaszítja őket, hogy ilyen környezetben éljenek.
Azért a munkád során nem csak az emberek koszával és kupiával találkozol, hanem az életükbe is mélyebben belelátsz. Ha valaki téged felkeres, az egyben azt is jelenti, hogy urá lesz a szégyen érzetén, amit az állapota miatt érezhet. Hogyan garantálod a diszkréciót, hogy ne derüljön ki, hogy ki az, akikhez mentél?
Ahogy kezdik a levelüket, ugye az első, amit te is megemlítettél, az a szégyenérzet. Nagyon szégyellem, hogy így élek, de azért kereslek fel téged, mert láttam a videóidat, láttam a képeket, és azt látom, hogy te egy olyan ember vagy, aki tényleg segítesz, nem pedig ítélkezel. És ez tényleg így van, hogy bármennyire is legyen élhetetlen állapot abban a lakásban, mindig meg akarom hallgatni a történetet, hogy mi van mögötte. Mert ez nem csak annyi, amennyit látunk, hanem ez valami sokkal súlyosabb. Igen, a másik része az, hogy ugye azért, mert beszéljünk arról, hogy mennyit kérnek el a takarító cégek, 3 és 5 ezer dollár, és itt most nagyon kicsi lakásról beszélünk, vagy akár csak egy szobáról, és innentől pedig felfele nem tudják megfizetni. És ugye ez is hozzájárul ahhoz, hogy inkább kérjék az én segítségemet. Szóval, hogy ugye én felveszem videóra végig a folyamatot, hogy én hogy takarítom ki az elejétől a végéig. Én mindig az engedélyüket kérem, soha nincs olyan. Eleve el sem tudnám titkolni, ott egy nagy kameraállvánnyal, és veszem végig, nem is tudnám eltitkolni, és nyilván nem is áll szándékomban. Én mindig biztosítom őket arról, hogy ők a felvételemre nem fognak rákerülni, mert ez nem a személyről szól. Ez teljesen mindegy, hogy Julcsi vagy Pisti, teljesen mindegy. Ez arról szól, hogy hogy csinálok rendet. Erről biztosítom őket, és ha véletlenül el is sétálnak a kamera előtt, akkor én azt a részt azt kivágom. Van olyan, amikor megkérdezem őket, hogy az eredeti hanganyagot, ahogy beszélgetünk, azt megoszthatom-e, valaki igent mond, valaki nemet mond, így tudom. Persze hibák becsúsznak. És ezt most olyan szempontból értem, hogy amikor van egy nagyon-nagyon zsúfolt lakás, és ott van egy doboz, egy rendelés, egy bármi, van olyan, hogy megpróbálok rá figyelni, hogy az összes nevet és címet és mindent kitöröljek, elhomályosítsam. De van olyan, amikor nem veszem észre. és volt már ebből, hogy lehetett látni, ami egy nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog. És egyszerűen nem tudom teljesen 100%-osan kiszűrni ezeket a dolgokat, mert mondjuk nem látom a felvétel során, hiába nézem vissza a videót, teljesen mást lát. Amit én ezzel kapcsolatban el tudok mondani, az az, hogy soha nem volt még belőle visszaélés. Szóval, hogy a nézők is megértik azt, hogy ezeket az embereket, ha véletlenül is fel is tűnik, nem kezdjük el zaklatni, nem kezdünk el utána nézegetni, hogy ki ő, mert ez nem fontos. Viszont igen, én is ember vagyok, és én is hibázok, és előfordult már, de a tőlem telhető legtöbbet megteszem azért, hogy ezeknek a személyeknek a személyére ne derüljön fény.
És egyébként hogyan választod ki, hogy kikkel fogsz együtt, vagy kiknek fogsz dolgozni ilyen szempontból? Hiszen felteszem, hogy rengeteg üzenetet és e-mailt kapsz már csak a közösségi média jelenléted miatt is.
Így van. Az első, amivel kezdek, az az, hogy mindig képet kérek a jelenlegi állapotokról, és innentől kezdve dől el minden. Ugye van az, amikor én nem tudok segíteni, és ez pedig a gyűjtögetés. Számtalanszor megpróbáltam már, tényleg szívem, lelkem beletettem, hogy gyűjtögetőknek is segítsek, nem jártam soha sikerrel. Az egy olyan mentális állapot, ami hiába mondja azt, hogy készen áll, és tényleg kezdhetjük kidobálni a dolgokat, amikor ott vagyok, a dolgoknak a 20%-a kerül ki, ami nem segítség. Ebben az állapotban nem tudok segíteni, sajnos. De amikor azt látom, hogy tényleg mindenhol akár ruha van, vagy amit én nagyon-nagyon szeretek, ugye tényleg a koszt és a szemét, amit csak lehet zsákolni és kidobni, azt nagyon szeretem, és ott valahol ők mindig elsőbbséget élveznek, mint egy átlagos kupinál. Ugye fontos szempont az is, hogy New York City-ben kell, hogy éljen, mert a két gyerek miatt nem tudok messzebb menni. Mondjuk most pont a hónap végén fogok utazni Illinoisba, de ez egy nagy közös munka lesz egy másik olyan takarítóval, mint én. Ő egy férfi egyébként, és a neve az a Midwest Magic Cleaning, hivatalos neve egyébként Mac, és egy másik hölgyel, a The Beautiful Mess-szel, és Mac engem meghívott, és ezt a másik hölgyet, hogy együtt takarítsunk Illinoisba egy 6 szobás. Hát elvileg ez egy hoarder, egy gyűjtögetőnek az otthona, viszont feltételezem, hogy itt mindenki lesz dobva, és ezért tudunk ilyen hatékonyan majd dolgozni, és ezért vállalta be. Ez az első, hogy ennyire messze megyek egy munkáért, és nagyon-nagyon izgulok, mert ez minden szempontból egy hatalmas előrelépés lehet majd. De igen, szóval, hogy ezek alapján, a képek alapján, a történet, én azt gondolom, hogy lényegében mindegy. Mindegy, hogy ne értsetek félre, nem úgy mindegy. Nyilván az ő tragédiája, az ő traumája fontos. Viszont én akkor ott azt a képet látom, hogy annak az embernek segítség kell. Teljesen mindegy, hogy depresszió, teljesen mindegy, hogy bántalmazás, teljesen mindegy, annak az embernek azokat az állapotokat meg kell szüntetni. És aztán majd utána, amikor ott vagyok, akkor majd belemegyünk jobban, és beszélgetünk, és feldolgozzuk a traumákat, amennyire lehet.
Van olyan, hogy kimész egy helyszínre, és végül nem készül belőle videó, és hogyha igen, ezt hogy dolgozod fel? Egy ilyen kvázi csalódás érzés. Érted néha azt, hogy neked is vannak határaid? Nem úgy értem, hogy egészséges határaid, de hogy fizikai határaid például.
Igen. Többször is előfordult már ez. El kell könyvelni, el kell fogadni, menni kell tovább, nem tudok rajta sokáig rágódni. Pár hónappal ezelőtt is történt egy ilyen, hiába kaptam képeket. A képek nem tudják visszaadni azt, hogy valójában mi van ott. És egy idősebb nő küldött nekem képeket, és amikor beléptem a házban, akkor egyértelműen gyűjtögetésről volt szó. De ezt úgy képzeljétek el, hogy neki egy kétszintes háza volt, és ameddig és ahogyan a szem ellát, mindenhol ruhák voltak. Olyan mennyiségű ruha és cipő, amihez már konténert kellett volna bérelnem. De ezt a képeken nem láttam. Én mondtam neki, hogy Csak és kizárólag úgy tudok segíteni, ha itt a ruháknak a 95%-a az elmegy adományba, kidobjuk, bármi, de a lakásban, a házban nem lehet. És mondta, hogy de hát én ezeket viselem. És mondtam, hogy cicavirág, kizárt dolog, hogy a második emeleten lévő bezsákolt ruhákat te viselted mostanában. És mondta, hogy hát egy párat ki tudok dobni, de a többit nem. És mondtam, hogy jó, akkor ne haragudj, de nem fogok tudni segíteni. Úgyhogy igen, abból nem készült videó. Most jelen pillanatban van egy félig elkészült videóm, itt is egy gyűjtögető nőt látogattam meg. Ez egy nagyon-nagyon érdekes szituáció. És mindig kicsit úgy marcangolom magamat miatta. Mindig azt mondom, hogy gyűjtögetőnek nem segítek. Viszont vannak azok a fajta gyűjtögetők, akik nagyon is szeretnének változtatni. Ebben az esetben is ez volt, hogy tényleg rengeteg mindent kidobtunk, de nem volt elég. Még több dolgot ki kellett volna dobni. Sajnos úgy kellett otthagynom, hogy a nappalia az a legtöbb cuccot ki tudtuk onnan dobálni, viszont még így is nagyon sok mindent tartott meg, amit viszont át kellett csúfolnunk a másik szobába. És mondtam, találkoztam olyan dobozokkal és olyan zacskókkal, ami vagy ő rágja át magát, leül és előveszi, és azt mondja, hogy ez kell, ez nem kell, vagy én nem fogom tudni megcsinálni helyette. Ebből van egy félkész videó, a nappali az élhetetlen, még mindig. Én mondtam neki, hogy amint meg lesz azokkal a dobozokkal és zsákokkal, hívjon fel, és azonnal megyek, és csináljuk tovább. Ennek most már 3 hete, megkérdeztem, hogy mi a helyzet vele, tudtam, hogy jönni fog egy kifogás, hogy miért nem tudott vele haladni, és sajnos ez ezeknek a mentális állapotoknál nagyon is jellemző, hogy találok, nem akar nekem csalódásérzést okozni, vagy nem akarja azt, hogy lenézzem, vagy alkossak róla egy véleményt, ilyenkor általában egy betegséggel szoktak előhozakodni, ami most a legeslegnagyobb divat, és bocsánat, hogy így mondom, az most a COVID. Még mindig. Elkaptam a COVID-ot, nem volt időm, és ez most már nem egyszer találkoztam vele ezzel, és ilyenkor arról van szó, hogy sajnos mentálisan ő nem volt kész arra, egy ekkora változásra. Úgyhogy igen, vannak ilyenek, amikor félkész videóim vannak.
Még egy kérdésre, hogyha nem vagy, blokkolom a mikrofont, de hogy ebből így hirtelen iszonyatosan kíváncsi váltad, hogy ugye nyilvánvalóan mindenkinek, aki emberekkel foglalkozik a munkájában, vannak nehézségei. Hogyha valaki kifejezetten olyan emberekkel foglalkozik, akik nagyon sok esetben nagyon mélyen mentális betegségekkel küzdenek, felteszem, még nagyobbak ezek a problémák, vagy még nagyobbak a nehézségek számodra is. Illetve korábban említetted, hogy gyakran, amikor találkoztok, akkor mentek át beszélgetéseken, hogy vannak közös dolgok itt a hoarderkről, vagy gyűjtegetőkről, úgy beszélsz, hogy ez egy ilyen közös munka, amikor megpróbáljátok kidobni. Ezt honnan tudod, hogy mikor, kivel, hogyan beszélj, honnan tudod, hogy hogyan állj hozzájuk, honnan tudod, hogy miben tudsz segíteni, és miben nem?
Nagyon érdekes dolog, képzeljétek el, hogyha benne lennétek ebbe a munkába, csinálnátok egy pár hónapon keresztül, akkor valahol már ezt tudnátok. Nem is kell rajta gondolkozni. Ez olyan szerintem, mint a vezetés. Mondom ezt én, akinek megvan jogosítványa, és nem tudok vezetni, de mindenki ezt mondja, aki tud vezetni, hogy ez egy idő után tök egyszerű. Ez az én munkámban is így van, viszont ahogyan említetted, nyilván vannak nehézségek. Volt olyan, amikor volt vitám a tulajjal, egy pár hónappal ezelőtt egy egész család kérte az én segítségemet a gyűjtögető rokonnál, és amikor odaértem, akkor kiderült, hogy valójában ez a tulaj, ez most rehabilitáción van, és ő valójában nem is akarja ezt az egészet, de a lány nagyon-nagyon, a lánya nagyon erőszakos volt, és eltöltöttem ott egy napot, és mondtam, hogy ne haragudj, de nem tudok többet segíteni. Ez a maximum, nem dobtunk ki semmit, csak gyűjtögetjük egyik sarokból a másikba a cuccokat, és ő nagyon erőszakoskodott velem, hogy már pedig akkor is, de te ezt mondtad, hogy még ekkor is jössz, és ekkor is jössz, és mondtam neki, hogy nézd, én most itt vagyok, és látom, hogy ez ennyi volt, nem tudok tovább segíteni. De hogy honnan tudom ezeket a dolgokat, hogy mondtam, ezt megtanulja az agy. Megtanulom már, hogy tényleg az, hogy milyen állapotú lakásba megyek el. Néha még így is tényleg belefutok. megvan, hogy én miszerint dolgozok. Amikor meglátom a képet, akkor oké, látom, hogy sok ruha van. Az első, amivel kezdeni fogom, az a ruha. A ruhákat össze fogom gyűjteni, mert a ruha az, ami olyan nagy felületet képes lefedni a lakásban, hogy megzavarja az agyat. Ha a ruhákat felszedjük, akkor egyből tudom már, hogy mi lesz a következő lépés. És én mindig adok nekik házi feladatot is. Szóval, hogy muszáj, mert én nem ismerem az ő dolgaikat, nem tudom, hogy valójában mi lesz az, amire valóban szükségük lesz. Én ilyenkor, ahogy szoktam nekik segíteni, az az, hogy mindent összegyűjtök, a ruhákat egybe, a kicsi, apró csetresz, piszpasz dolgokat egybe, a konyhai eszközöket egybe. Ezt így tanultam meg, és ez szerint. És amikor valamiben nem vagyok biztos, akkor pedig beszélek velük. Volt már olyan is, hogy minden egyes ruhadarabot felmutattam. Igen, nem, talán. Amikor azt mondja, hogy hát ez is, de tiszta folt. Mondom, nem, nem, erre a választ nem tartjuk meg ezt a pólót, mert tiszta folt. Nem tudod, hát, de lehet ez itthoninak jó lesz. Na mondom, akkor egy valamit tisztázzunk. Ami arra vár, hogy majd a Jóska Pistának a születés napján te ezt a ruhát fel fogod venni, ami 5 év múlva lesz, arra azt mondjuk most, hogy nem. Szóval, hogy ez így, de nyilván ezt meg kell velük beszélni, én nem erőszakoskodhatok velük, és nem mondhatom, nem dönthetem el helyettük. Ezért szeretem azokat a lakásokat, amiben szemét van, amiben kosz van, és nem kell akár, hogy kialakuljon egy vita, hogy mi az, amit én látok, hogy mit kéne csinálni, és mi az, amiben ő megakadt, és inkább már nem.
A munkád valakin segít, és könnyít, de neked biztos, hogy nagyon megterhelő lehet mentálisan, arról nem is beszélve, hogy egy szál nőként emberek otthonába mész takarítani. Te hogyan figyelsz magadra? Mind a mentális részét kérdezem, mind a tényleges fizikai biztonságodat.
Minden egyes munkára az én idézőjeles férjem visz el. Ő mindig tudja a telefonszámot, a címet, így biztosítjuk. Nőknél nem szoktam egyébként félni, ő jobban szokott, a párom jobban szokott tőlük félni, én nem. Férfiaknál van az, amikor tényleg extrán bebiztosítom magam, és én ott kerek-perec kijelentem a férfinek, hogy figyelj ide, New Yorkban vagyunk, én egy nő vagyok, egyedül fogok bemenni a lakásodba, az én férjem tudja a címedet, a telefonszámodat, látom a lakásodat, segítség kell, de akarom, hogy tudd, hogy én azért egy pici fenntartással lépek a te otthonodba, és szeretném, hogyha nem történne semmi, és mindig annyira elfogadják, és annyira rendesek, hogy természetesen tiszteletben tartom, nem, tényleg nem azért hívlak ide, de tényleg szükség van egyébként a biztonságra, mert volt olyan többször is, amikor beléptem egy nőnek az otthonába, akiről azt hittem, hogy ő egyedül él, egyedülálló anyuka, és akkor jön ki a csávója, mondom így, mert egyébként tök parasz volt például az a pasi, és akkor jön ki a füvet szívva, és akkor még nem is köszön. Mert ő nem érti, hogy miért vagyok ott, hogy erre az egészre miért van szükség, akkor ott van 2 kisgyerek koszba a mocsokba, érted? Szóval, hogy volt már ilyen, és soha nem tudom, hogy tényleg mi fog történni. Volt egy harlemi lakás, ahol fegyvert találtam. Ez nagyon furcsa volt egyébként. Egy pasinál voltam. Hát látszott rajta, hogy tényleg ő neki nem csak sima depressziója volt, hanem úgy tényleg olyan kicsit magába beszélt, bla bla bla. Nem volt egyébként félelmetes, de na azért. És akkor megtaláltam ott azt a fegyvert, és én szóltam neki, hogy gyere már ide, bakker, mert mondom, én itt találtam, szóval baj van. Hát mondom, találtam egy fegyvert. És mondta, hogy ja, ez még apukámé volt, dobd ki. Mondom, tessék, nem dobok ki fegyvert, hát nem, nem, mert fegyvert nem dobunk ki. De egyébként nem volt abból se semmi, csak úgy, hogy lássátok, hogy kb. Mikkel találkozok. Találkoztam ugye demens betegekkel, ahol azért az ő viselkedésük viszont kiszámíthatatlan egy demensnél. Volt olyan, hova elmentem, a néni nem látott jól, az első 2 órában minden rendben volt, és aztán a 2 óra után elkezdődtek a problémák, ahol már nem volt túl barátságos velem, kivette a szemetet a kezemből, átválogatta, teljesen mindegy, hogy mit mondtam, szóval, hogy mondta, hogy miért kapcsolgatom le a villanyokat, ő már nem látott. Szóval, hogy azért, na, oda kell figyelni, ez a biztonsági része. Mindig tudja az én férjem, hogy hova megyek, a telefonszámot, a címet. Ő visz el autóval, ő vesz fel. Így biztosítom a biztonságot. Megtanultam kontrollálni a saját agyamat. Nem emészhetem magamat sorsokon. Mert ha én ezt megteszem, és megengedem magamnak ezt, akkor az akár az én családomnak a mentális állapotára mehet rá. Nem lehet. Ez az én munkám. Én megteszem a tőlem telhető legtöbbet, és innentől kezdve nem tudok többet tenni értük. Ami miatt én stresszes szoktam lenni, az az idő. Amikor például nekiállok egy komplett lakást kitakarítani, ahol 2 napig csak a szemetet gyűjtöm, és tudom azt, hogy eleve későn fogok végezni, itthon biztos, hogy rohanás lesz, főleg azért, mert ugye én itt, amikor befejezem a fizikális részét ennek a munkának, én nem jöhetek haza, és nem lazíthatok, úgyhogy nekem itt van a családom, és már velük kéne töltenem az időt, hanem az arról szól, hogy na akkor ülök a gép elé, és vágom össze a videókat, mert az a munkámnak a másik része, az meg már a bevétel része. És azt nem hanyagolhatom el. Amiatt miatt én stresszes szoktam lenni, az az idő. Az idő. Az, hogy nem fogom tudni befejezni azt a lakást, hogy nem olyan eredményt érek el, ami megfelelő a tulajnak, és megfelelő nekem is, hanem félbe kell akár hagynom, amit nem akarok. Ott az elejétől a végéig annak úgy kell kinéznie, ahogy én azt elterveztem. Ez szokott stresszelni. Nem kimondott. Volt már olyan, hogy megérintett egy történet. Volt olyan, hogy együtt sírtam a tulajjal, volt olyan, igen, amikor a rákos nénit, van is róla egy felvételem, egyébként ő volt az, aki tényleg megszólalt a kamerám előtt arccal, és megmutatta azt, hogy nézzétek meg, kipotyogott az összes fogam, meghíztam, nem vagyok jól, pajzsmirigy rákos volt egyébként, most már jobban van, de a gyerekei, mondtam, szarnak rá, tényleg ott vannak a gyerekei, és kétszer látogattam meg ezt a családot, és az első alkalommal a lánya ott veszekedett velem, úgyhogy semmit nem csinált. Volt ilyen is, úgyhogy ott tényleg együtt sírtam a nénivel. Volt egy olyan nő, aki azért, amikor pakolászod a cuccait valakinek, akkor megtalálod a személyes dolgait is. És itt is így volt, hogy megtaláltam a fényképeit, és egy gyönyörű nőt képzeljetek el, hófehér mosollyal, mindig smink, mindig beállított haj, ruhák szépek, és ott volt mögötte az a lakás, ahova én beléptem, és döglött hörcsög volt ott, meg macska, ürülék mindenhol, és látni azt a kontrasztot, hogy ott egy gyönyörű nő a fényképen, most meg itt van előtted egy emberi roncs. Na, az úgy nagyon erős volt, és az mondtam, hogy ez úristen, az, hogy fogom végigcsinálni, úgyhogy hogy nem gondolok mindig arra. Az nehéz volt. Vannak ilyenek, amikor azért nehéz, igen.
És így záró kérdésként, mi a terved? Most mondod, hogy ez lesz az első utazásod, amikor az államon kívülre mész. Vannak még különböző ötleteid, hogy hogyan fogsz előre menni a csatornával?
Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés, ugyanis képzeljétek el, hogy terveink szerint jövőre itt hagyjuk az Egyesült Államokat. Akkor inkább úgy döntöttünk, hogy legyen az, hogy elköltözünk egy európai országba, jelen pillanatban Spanyolország a terv, és ott éljünk, és bármikor, amikor szükség van ránk, akkor haza tudjunk ugorni. Na most akkor ezek a terveim, hogy egyrésztről spanyolul tanulni, ami egy nagyon nagy feladat lesz, 2, beindítani ott ugyanezt az idézőjelben vállalkozást, és terveim szerint még egy pici időt el szeretnék otthon is tölteni, és amit annyira nagyon hiányoltak a magyar emberek, ugye amikor megjelent rólam egy csomó cikk, és mondták, hogy na már megint egy külföldi cikk, miért nem itthon segít ez a lány, akkor ez most egy kicsit beteljesülni látszik, mert tényleg az a tervem, hogy otthon is segítek Debrecenben, illetve Székesfehérváron, de hát meglátjuk még, hogy ez hogy fog kinézni a valóságban. Hova bővülünk, és hova nem, azt nem tudom, megnyitottam a második csatornámat, ami már nem takarítás, hanem egy személyesebb csatorna, és akkor ott kirándulás, és majd ahogy jön az élet, ahogy hozza, mindenképpen a célom az, hogy embereket motiváljak, mert én azt gondolom, hogy az én életem egy nagyon-nagyon jó motiváció lehet másnak, hogy tényleg 17 évesen gyárban kezdtem, és most pedig a saját magamnak a főnöke vagyok, és olyan munkát csinálok, amit szeretek, és ha ebből valaki is tud egy kicsit is inspirálódni, és felhasználni az ő jövőjéhez, az ő életéhez, akkor legyen, és örömmel készítek ilyen tartalmakat is.
Hát Barbi, engem iszonyatosan inspiráltál, az biztos. Nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, és hogy mindezt elmondtad, és nagyon örülök, hogy így online találkoztunk. Keressétek Barbit a közösségi médián, illetve YouTube-on, mindenhova be fogjuk linkelni. És sok sikert mindenhez egyébként.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.